zárójelben annyit, hogy bizonyos bűnökért a gyónás közben kiszabható büntetések között, tehát itt súlyos bűnökről van szó, szerepeltek zarándok utakon való részvételnek a kényszere. Na most, hogy ebben benne volt nyilván a Szentföld, benne volt Róma, és ezek között rangsorba szerepelt a nagyváradi Szent Péter templomnak a meglátogatása, és ez abszolút nem volt független Szent László királyunk tiszteletétől. Erekjeiből a bolonyai dóm mellett, vagy a bécsi Szent István dóm kápolnájában, a raguzai székesegyházban, Aachenben vagy Kölnben, és az általa, az a Szent László által alapított zágrábi székesegyházban is találhatunk néhány darabkát. Az ő tiszteletéhez nem véletlenszerűen járult hozzá a legendaképződés sem. Tehát igazából, ha a szentélyavatása körüli eseményeket nézzük, akkor nála megvalósult az, amit az Anya Szent Egyházunk mindig is szorgalmazott, hogy előbb legyen meg a tisztelet a nép körében egy bizonyos szentnek, legyen meg a gyakorlata a hozzávaló folyamodásnak, és utána avatják szenté. Hát az ő esetében ez be is bizonyosodott, tehát előbb volt meg a tisztelete, mint maga a szentélyavatása. De hogy ne ugorjunk ennyire előre az időbe, a szentélyavatásig, hát egy pár gondolat erejéig nézzük meg az ő életének az alakulását, hogyan is alakult az az életpálya, amiből népünknek az egyik legnagyobb szent királyává tudott válni. László királyunk 1046. június 27-én született a lengyel királyságban. Az édesapja első Béla magyar király volt, anya pedig a Piaszt dinasztiából származó Rikéza, lengyel hercegnő. Bélának is feleségének 7 gyereke született, László volt a másodszülött. Hát életének az első pár évét Lengyelországban töltötte, és pár év, ez gyakorlatilag szó szerint pár év, hiszen 2 éves korában tért haza édesapja kíséretében, akit akkor a bátyja első András királyunk hívott haza Magyarországra, azzal a gondolattal, hogy majdan, ugye Andrásnak akkor még nem volt trónörököse, nem volt egyáltalán gyereke, azzal a gondolattal hívta haza az öcsét, hogy az ő halála után, már mint András halála után Béla, vagy a keresztény nevében Adalbert, hiszen ő megkeresztelkedett Lengyelországban, ő legyen a király. Addig viszont, amíg ez a bekövetkezik, addig a hadvezéri tisztet ajánlotta meg neki, ami egyben a dukátust jelentette, a hercegséget jelentette, hogy most mit is jelent pontosan ez a hercegség erről. Nagyon-nagyon megoszlanak a vélemények a történészek, a nagy történészek között is. Tehát egyesek, mint például Györfi György azt a nézetet képviseli, hogy a hercegség intézménye az már Géza nagyfejedelem, Szent István királyunk édesapja idejében is jelen volt, és a herceg az a mindenkori trónörökös lehetett, aki a keleti ország részen, a keleti határvédelemben tanulhatta meg azt, hogy hogyan is kell egy országot megvédeni, vezetni és megtartani. Más vélemények szerint szintén ugyanolyan nagy történészek, például Kristó Gyula azt vallja, hogy gyakorlatilag a hercegség intézményének kialakulása az pontosan 1048-ra tehető, amikor is Béla hazatér Lengyelországból, és akkor kifejezetten az ő javára alakítja András király, alapítja meg ezt a hercegséget. Hogy miből is állt ez a hercegség, ebben viszont mindenki megegyezik, hogy a testvérek András és Béla az országot 3 részre osztották, és ebből 2/3, azaz 2 rész lett a király, és 1/3 lett a hercegség. Na most a hercegséghez nagy valószínűséggel úgy 15 megyényi terület tartozhatott, amiből az egyik Bihar megye volt. Most nem a mai Bihar megyére kell gondolni, Bihar megye az Árpád korban ennél azért lényegesen nagyobb területet jelentett, hiszen így helyi viszonyokba gondolkodva a mai Kalotaszegig tartott a határ, tehát Bánffy Hunyad például még Bihar megyéhez tartozott, vagy Békés megyének egy jó része, sőt Zarán megyének is egy jó része a Meszesi kapuig itt északnyugat felé tartva, továbbá itt a szabolcsi részeken most Magyarországon, ugye Debrecenen túl jóval az még mindig Bihar megyei résznek minősült, és ehhez még hozzájött a nyitrai dukátusi központ, vagy hercegi központ, mert úgy gondoljuk, hogy két központja volt a hercegségnek, az egyik Nyitrán, a másik Bihar várában. Tehát így valószínűleg, hogy még más megyéket is figyelembe véve tényleg kijött az az ország egynegyede. Ami viszont itt egy kis kitérőt tartok, most már ha belekezdtem, tehát nem lehetett azt mondani, hogy a hercegnek a birtok része az gyengébb lett volna, mint a király része. Tehát a királyság területén, a mai Magyarország zömében nyilván megvolt egy bizonyos fokú fejlettségi szint, ami ezeken a részeken, itt keleten, itt a Partium részeken nem volt megadott. Ugye a nyugati részeken hamarabb elterjedt a kereszténység, megvoltak még a régi, akár a római kortól is felfelé azok a város maradványok, amit láthattak, volt egy keresztény gyökér a keresztény ókortól felfelé, ami a Dunán túlról, és különösen a Tiszán túlról nem lehetett elmondani. Ez mindig is egy ilyen határszéli terület volt az első évezredben, tehát mindig egy ilyen vándornépek által sűrűn frekventált területe volt Kelet-Közép-Európának. Itt nem volt olyan stabil a királyi hatalom sem, mint a mondhatjuk akkor a királyi Magyarországon. Tehát a hercegségnek a területein sem a kereszténység igazából, sem a királysági intézményforma nem volt még kikristályosodva, és nem volt stabilizálva sem. Nem véletlen az, hogy 1044-ben az első pogánylázadás az kifejezetten itt a Partiumban, Békés megyébe, tehát nem is nagyon messze innen várattól, Békés vára körül tört ki Vatta lázadónak a vezetésével, tehát itt még a kereszténység nem tudott annyira gyökeret verni. Ennek okán az itt élő népek sem tudtak betagozódni a királyságba. Sokkal tovább fennmarad a szabad magyar fogalom, tehát az, hogy nem tartoznak igazából engedelmességgel senki felé. Ha visszaemlékszünk, István királyunknak is ez volt a gondja, hogy Koppány vezér ezt a szabadságot próbálta megvédeni, és nem akart a feudális típusú uralkodásba beletörődni. Ez a konfliktus megmaradt továbbra is nyilván, és ez a pogány lázadásukban kikristályosodik még jobban. Tehát nem csak a kereszténység ellen lázadnak, hanem az egykori szabadságuk ellen lázadnak a magyarok ezeken a végeken, mondhatjuk így, tehát itt a Gyepűn, itt a határ szélen. A király keze ide nagyon nehezen ért el. És ezért, akik a királyi vármegyékben laktak, abban a kétharmadban, amit András birtokolt, ha a szabadságukat féltették, azt, hogy ne kelljen a királynak engedelmeskedni, viszont a fegyverviselési joguk megmaradhasson, ezért nagyon sokan vándorolnak át ezekre a hercegi területekre. Tehát ha katonai szempontból nézzük, ütőképes hadsereg szempontjából a hercegnek a hadserege fel tudta venni a versenyt, és majd látni fogjuk a későbbiekben, és sokszor sikeresen vette fel a versenyt a királyi haderővel szembe. Tehát annak ellenére, hogy kevesebb területről van szó, kisebb területről van szó, azt gondolnánk, hogy kisebb a katonai potenciája is, vagy az ütőképessége, mégsem így történik, tehát a herceg igazából ki lehet azt mondani, hogy szinte egyenrangú volt a magyar királlyal. Hát ez a helyzet akkor, amikor Béla hercegként bátyának, Andrásnak idézőjelben mondva szolgálatába áll. Viszont az egyesség értelmében, hogy majd Béla fogja megkapni a királyságot, ebbe az egyességbe egy pici probléma történt, hiszen 1053-ban Andrásnak fia született Salamon néven, és 57-ben, vagy 58-ban, itt a források nem egyértelműen fogalmaznak, András félve attól, hogy korai halála esetén esetleg a hercegek mégsem fogják támogatni Salamont, mint királyt, megkoronáztatja Salamon királyt, királyfit, egészen sengekorú gyereket, aki nem igazán lehetett több 3-4 évesnél, és ezen a koronázáson részt vesz Béla herceg, illetve a fiai is, köztük László, Géza és Lampert, ugye a három fia, és a krónikák szerint egyetértenek a megkoronázással. Ez a, hogy ki is lesz a trónörökös, ez a 11. században Magyarországon, ez nem volt még annyira egyértelmű, tehát előbb említettem Koppánynak is a lázadását, tehát ő is a szenyorátus alapelvére hivatkozik, amikor kéri magának a nagyfejedelmi címet. Itt is ugyanez történik még. Tehát a magyar jogszokásba, tehát ebben az ősi magyar jogszokásba az uralkodói cím a család legidősebb férfiára, akár oldalágon is történő örökléssel, tehát a legidősebb férfi örökölte a vezéri címet. Most itt hiába van András királynak fia, Salamon néven, a legidősebb férfi a családban András halála esetén Béla lesz. És ha tovább megyünk gondolati síkon, utána még mindig nem Salamon következik, hanem Bélának a fia Géza. Tehát Salamon majd, amikor nagykorú lesz, és a hercegek mind meghalnak, akkor lehetett volna uralkodó. Viszont a keresztény elvek alapján és a nyugati jogszokás alapján a Salamon kellett volna a trónörökös legyen, tehát így Magyarország királya is. Ez a torzsalkodás, ez a belső feszültség érezhető volt a testvérek András és Béla között is, és különösen azután, hogy András egy nagyon furcsa lépésre szánja el magát, nem elég, hogy Salamont megkoronáztatja, de még egy feleséget is szerez neki Judit néven, aki viszont az ellenségének a lánya volt, gyakorlatilag a német-római császárnak a lánya. Tehát akivel addig hadba álltak, annak a lányát veszi el. A fia. Na most ez egyértelművé tette, hogy András király nem akarja betartani az ő esküjét, és nem akarja azt, hogy majdan Béla legyen a király, hanem igazából saját fiát szerette volna a trónon látni, és ehhez szövetségest is keres, ugye az örök ellenséget a németben, most nem ellenséget, hanem barátot lánt, amennyiben az ő érdekeit képviseli.